Köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma újra Brafai Ernő, Babuts Zoltán és Kő Artúr történészekkel, a Magyarságkutató Intézet munkatársaival beszélgetünk Mardarescu román tábornokról. Tudják, neki állítottak nemrég szobrot a Kolozsvári Egyetemen. Kezdésként felolvasok egy részletet az amerikai Bentholz tábornok naplójából. A főtiszt a Budapestre küldött Antant misszió tagjaként próbálta megakadályozni a magyarországi román rablásokat. Ezért van szobra ma a budapesti szabadságtéren.
Panaszok érkeztek arra vonatkozóan is, hogy a románok magyar foglyokat bántalmaztak. Levelet kaptunk a magyar kormánytól, amelyben az állt. Engedélyt kértek a románoktól, hogy újra megnyithassák a postákat, amire olyan választ kaptak Mardarescu tábornoktól, hogy semmi kifogása ellene, feltéve, hogy a magyarok hajlandók fizetni 40 román cenzorért. Ez annyira nevetséges volt, hogy úgy döntöttünk, elküldjük a levél másolatát a legfelsőbb tanácsnak. Ma reggel tudomást szereztünk körülbelül 3 millió korona értékű tokai bormennyiség konkrét esetéről. Mivel a románok elárasztanak bennünket olyan kijelentésekkel, hogy leállítottak minden rekvirálást, felhívjuk figyelmüket a jelentősebb jelentett esetekre, megkérve őket, hogy azonnal hagyjanak fel velük, és szolgáltassák vissza az elvitt tárgyakat. Nagy lelkűségi rohamukban a románok kijelentették, hogy azonnal adnak a rendőrségnek 1000 puskát. Majd átküldtek egy ezredest annak közlésére, hogy az 1000 puska között 12-14 különféle gyártmány volt található, s hogy gyakorlatilag egyikük sem használható, és vissza kell vinni őket Szegedre és másokat beszerezni. Mindez természetesen a végtelenségig fog menni, s végül, ahogy ez a románoknál szokás, semmit sem fogunk kapni.
Hány halottal járt ez a megszállás? Ugye most civil, polgári halottakról beszélünk, és nem pedig katonákról, hiszen katonai összecsapásnál másként kezeljük a veszteséget.
Rafai Ernő történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa.
Különböző számok forognak a szakirodalomban, én most ennek utána néztem. Hát valóban, Babuts Zoltán, a mostani román történetírás történelmünknek erről a sötét részéről nem beszél szinte semmit. 500 és 700 közé teszik az áldozatok számát különböző magyar országi, illetve magyar történészek.
De Székelyföldtől egészen Győrig?
Van, aki 650-valahány áldozatot mond a Csonkaország területére. Ez helytelen fölfogás, nem akarok neveket mondani, csak a fölfogás helytelenségét, ugyanis Mardarescu 19. április 11-én nevezték ki, tehát az ő felelőssége konkrétan akkortól kérhető számon a nemzetközi jog meg a jó erkölcs humanizmus szempontjából, azonban a román támadás az 18. november 5-e, 7-e körül volt, ezt a hadtörténelmi levéltár adataiból magam is elolvastam, és özönlenek a hadvezetéshez, illetve a magyar Károlyi kormányhoz a jelentések erről, tehát sokkal több, ennek többszöröse az áldozatok száma, csak a magyar történetírás, amely mindenféle témáról olyan sokat ír, ezt még nem dolgozta ki. El tudnám képzelni, hogy kolozsvári magyar történészek, ha lenne bátorságuk, akkor ezt kivizsgálhatnák, csak pont ez a Pop professzor ott a rektor, aki az egyik beteges magyar gyűlölő, és állandóan erről a témáról nyilatkozik. Magam a kutatásaim alapján úgy látom, hogy 1-2 ezer lehet az áldozatok legkisebb, tehát minimális száma, plusz az anyagi kár, amit elvittek Romániába, Győrtől egészen a Székelyföldig terjedő teljes magyar királyi területről, az olyan 30 és 35 ezer marhavagonyi és pőrekocsinyi mindenféle szőnyeg, festmény, élelmiszer, állatállományt és mindent, ami mozdítható volt, vittek. És ezek a kérdések a magyar történetírásban mind a mai napig nincsenek tisztázva.
Ha a vagyonra térünk ki, akkor mekkora értékről beszélhetünk? Valamelyik történész egyszer egy tanulmányban nagyjából azt írta, hogy Magyarország 2 évnyi nemzeti össztermékének megfelelő anyagot, árut, gyári felszerelést vihettek el.
Babuts Zoltán történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa és a Magyar Hírlap lapszerkesztője.
A számok azok nem hazudnak, és elméletileg ebben az időszakban körülbelül olyan 30 milliárd koronával károsították meg egyébként a magyar királyságot, és ahogy tanár úr említette, volt valóban körülbelül 37 ezer tehervagonnyi anyagot vittek ki, például leszerelték a teljes győri állami ágyúgyárnak a berendezését, elképesztő dolgokat harácsoltak, ugye a tenyészállatoktól kezdve a terményi mindent elvettek, és amiről nem volt szó, az, hogy ahova betették a lábukat a románok, abban a pillanatban bevezették a román közigazgatást, illetőleg a botozás intézményét is, tehát a számos embert így megalázó büntetésben részesítettek, és ha már a román harácsolásnál tartunk, azért azt hozzá kell tennünk, hogy maga a román miniszterelnök jelentette ki egy táviratában, hogy Nagy-Romániát voltak éppen Magyarországból, a magyarországi javakból kell felépíteni. Tehát ezért a magyar nemzeti vagyonnak a minimum 30, maximum 50%-ára tartanak román részről igény. Tehát ezért volt az, hogy Mardorescu szemet hunyt a harácsolás felett, mondvá, hogy ebből lesz majd Nagy-Romániának a megépítése.
Bocsánat, szemet hunyt, vagy parancsot adott rá?
Miután ugye a román félnek az volt az álláspontja, hogy valamiből föl kell építeni az új román államot, parancsa volt arra, hogy ezt engedélyez a maga részéről. Ezt az is megerősítették, hogy a budapesti Antant misszió részéről, hogyha fellapozzuk Bentholz amerikai vezérőrnagynak az emlékiratait, ugye ő volt az, aki 1919. október 5-én a Nemzeti Múzeumnál azokat a románokat föltartóztatta, akik ugye érvényes belépőjegy nélkül akarta bemenni a Nemzeti Múzeumba. Hát,
ezért van ugye szobra a Szabadságtéren Budapesten.
Így van, lovaglópálcával a kezében hesegette el ezeket a harácsoló román katonákat, hogy akik az erdélyi kincseket akarták voltak éppen elvinni, illetve a tiszántúli magyar történelmi emlékeinket, tárgyi emlékeinket. Ugye a Bentholz írja le azt, hogy ő javasolta azt egy alkalommal a román parancsnokságnak, hogy alapítsák meg az Ali Baba és a 40 rabló érdemrendet, mert ott egy jó pár román tábornok már rászolgált ennek az érdemrendnek a jogos viselésére.
Vannak bizonyos fogódzópontok történész számára is, hogy a román anyagi, tehát Magyarország kirablására vonatkozó szándékokról hitelesen tudjunk beszélni. Kettőt is tudnék gyorsan mondani. Az egyik, amikor Horthy Altenger nagy a nemzeti hadseregparancsnok a Budapestre utazott, és Sir George Clerkkel tárgyalt, akkor valamelyik alkalommal találkozott Mardorescuval, aki akkor már egy luxus autón járta Budapest utcáit, és gyönyörködött ebben a tőlük nyugatra eső nagyváros kirablásában. Ekkor Mardorescu egy hát nem túl hosszú beszélgetést folytatott Horthyval, és bejelentette, hogy a magyar nemzet teljes vagyonának a 30-50%-át ők jogosnak érzik, hogy elvigyék Románia területére. Egy tábornok ilyen parancs nélkül, felső utasítás nélkül biztos, hogy nem mond, mert ez súlyos felelősség, biztos, hogy erre parancsot kapott. És ha ehhez a második pontba hozzáteszem azt, hogy Jonel Constantin Brătianu, román királyi miniszterelnök, csak zárjában mondom, hogy penelés volt, tehát a nemzeti liberális párt Romániában liberálisok csinálják meg Nagy Romániát. Egész más a budapesti liberalizmus, meg a bukuresti liberalizmus. Na, Brătianu azt mondta a román parlament alsóházában, hogy kedves képviselőtársaim, nem nyughatunk addig, amíg Magyarországban az életképességnek a szikrája is mutatkozik. Pontosan erről van szó, ez a Clemenceau szemlélete, hogy meg kell gyöngíteni, tönkre kell tenni Németországot anyagilag, katonailag, a román Bukarestbe, a Dimbovica parti balkáni fővárosba, ugyanez a mentalitás volt, tönkre kell tenni Magyarországot anyagilag, közlekedés, vasút, szén, minden szempontból, mert Magyarország léte veszélyes az ő számukra. Ebből levonhatjuk egy mondatban azt a következtetést, hogy 1919-20-ban, és hát magunk között mondva mind a mai napig Erdélyre vonatkozóan, az a román álláspont, hogy Magyarország akkor jó, hogyha minél gyöngébb és minél inkább válságban van. Egy fegyverkező, gazdaságilag erősödő, tessék megnézni a Kő Artúr által említett román cikkeket, meg újságcikkeket, egyszerűen félnek Magyarországtól.
Kő Artúr történész, a Magyarság Kutató Intézet munkatársa.
Borzasztó fontos, hogy Mardorescunak milyen szerepe van abban, hogy a trianoni békediktátumot követően ugye Románia keresi azokat a szomszéd országokat, mint partner, akik tehetnek annak érdekében, hogy az imént említett magyar meggyöngülés stabil legyen, és hosszú távon pedig kivérzést jelentsen. Tehát amikor ugye Románia a Kisantant kereteit próbálja meghúzni, illetve megalkotni, akkor Mardorescunak nagy szerepe van abban, ösztönözi a román vezető politikusokat, hogy keressék meg Csehszlovákiát, keressék meg Lengyelországot, keressék meg ugye a szerb-horvát-szlovén királyságot, a későbbi Jugoszláviát, hogy legyen egy olyan gazdasági elv mentén létrejövő szövetség Románia és ezen országok között, amely révén meg tudják akadályozni a későbbiek során Magyarország megerősödését.
Teljes gyárakat visznek el Magyarországról. Tudunk valamit ezeknek a gyáraknak a sorsáról? Nem mintha őszintén szóval olyan különösebben érdekes lenne, hogy miután kirabolták Magyarországot a rablott kincsel, mit csinálnak. De mi történik ezekkel a gyárakkal? Hasznosulnak valahogy, felépítik Romániában?
mindenképpen hasznosítható, ugye a leszereléseknél borzasztóan figyeltek arra, hogy ne gép elemeket tulajdonítsanak el, hanem lehetőség szerint az egész gépet. És ilyen tekintetben lehet hasznosítani. Amiről én tudok, az az, hogy ugye eltelt azóta 100 év, és egyszerűen, ha az ember utazást tesz Erdélybe, illetve hogyha átmegy a Kárpátokon, akkor mai napig talál olyan vagonokat, amelyeket konkrétan ugye a MÁV-tól loptak el akkor is, ezek mind a mai napig üzemképesek, illetve szolgálatban vannak állítva. Tehát ezek tények, ezek szabad szemmel látható, kézzelfogható dolognak tekinthetőek.
Én még a Maldrescu tábornok a magyarországi tevékenységéhez szeretnék egy pár adalékkal szolgálni, hogy a tanár úr említette volt, hogy a Nemzeti Hadsereg fővezérével, ugye Horthy Miklóssal találkozott, aki ugye inkognitóban tartózkodott akkor éppen Budapesten, tehát civil gúnyát ölt fel, jött föl és tárgyalt ugye Maldrescu tábornokkal, de itt konkrétan akkor arról volt szó, hogy a román csapatok már átszaladtak a Dunántúlra, egy kis kirándulást tenni, Győr, Székesfehérvár, Veszprém térségéig jutnak előre. Akkor kötnek 19 augusztus derekán egy Horthy-Maldrescu egyezményt, amely gyakorlatilag Győr és Adony között húz egy demarkációs vonalat, ahol a román király hadseregnek meg kell állnia. Most ekkor már a Nemzeti Hadsereg egyes alakulatai átkerülnek a Dunántúlra, megerősködik a Lehár kontingenssel, amely Ausztriából érkezik meg, illetve az egyik volt vörös hadtestnek a zöme és a Székesfehérvár környékén lévő vörös hadtestnek az alakulatai is gyakorlatilag a Siófokon lévő magyar fővezérséghez csatlakoznak. Ez azért jelentős megemlíteni, mert amikor megkérdezi Maldrescu, hogy és mi fog történni akkor, hogyha esetleg a román csapatot nem tartják be ezt a megállapodást, erre Horthy csak annyit jegyez meg, hogy akkor pedig vissza fogunk lőni. Na most ez meg is történik, mert augusztus 29-én Győr térségében a románok úgy vannak vele, hogy sajátosan értelmezik balkáni mentalitásukból adódóan ezt a fegyverszüneti megállapodást, a demarkációs vonalat átlépik, és véres fejjel takarodnak vissza. Tehát ugye visszaveri őket a Nemzeti Hadsereg ott lévő kontingense. És egy másik dolog, hogy a románok azok azt képzelték, sőt maga Maldrescu is, hogy egy olyan kormányt ültetnek hatalomra Budapesten, amelyik kimondja Magyarország csatlakozását, tehát a Csonka honnak a csatlakozását a román királysághoz. Egy ilyen kormányt akartak volna magyar részről szívesen látni, és egy másik nagyon-nagyon döbbenetes történelmi adalék, ez a magyarországi szociáldemokráciát jellemzi, mert amikor már ugye szeptember 20-án az Antant sokadik parancsára megállnak a románok, és október 4-től megindul Dunántúlon a románoknak a csapatkivonása, akkor egy magyarul beszélő szociáldemokrata delegáció keresi föl a román főparancsnokságot Budapesten, és szinte könyörögnek nekik, hogy Budapestet ne őrítsék ki, mert nem szeretnék azt, hogyha oda bevonulna a Nemzeti Hadsereg, és ott elszámoltatás lenne.
Kétségtelen tény, ahogy Kő Artúr mondta, hogy bizonyos gépeket elvitt, holmikat, termelőegységeket föl tudtak használni. Azonban Jancsó Benedeknek, Szász Zsombornak, Középajtai Barna Endrének és másoknak vannak olyan a 30-as évek második felében megjelent könyvei, ők jól ismerték Romániát, amelyekben leírják, hogy bizonyos termelőegységek, különböző román vasútállomások, hegyen túli, Kárpáton túli vasútállomások mellett le vannak téve, és azokat nem hasznosították soha. Ebből az következik, hogy voltak egységek, termelőegységek, amiket hasznosítottak, mert Románia ipara sokkal köteten belül egy külön fejezetben írok, nagyon fontos szempont volt, hogy valóban a Bröttyánu kormány az elvitt javakkal szerette volna a román ipart egy kicsit megnyomni, úgyhogy csak egy tényt mondok, hogy Románia 7 vagy 8 tartományából az iparilag legfejletlenebb, az Moldva, illetve Bukovina volt, a legfejlettebb pedig a temesi bánság, amit őt Banátnak mondanak, a temesi bánság ipari, mint ipari terület. A másik rész pedig az, hogy ott a fűbe benőtte a gaza, különböző gyárakból elvitt mindenféle berendezéseket. Ez azt bizonyítja, hogy mintha nem is akarták volna hasznosítani. Ez pedig a Bröttyánu miniszterelnök azon koncepciójának a része volt, vagy koncepciójához tartozott, hogy minél többet kiüríteni javakat, anyagi, materiális javakat Magyarországról, hogy Magyarországot meggyöngíteni. Tehát kétszeresen Magyarország ellenes volt ez a terület, és akkor még azt föl sem merem szinte vetni, hogy az ember életekben okozott kár az nem évül el, tehát itt lehetne azért bizonyos magyar-román tárgyalások során ezeket fölvetni, és az anyagi kirablása Magyarországnak az olyan volt, hogy már a Károlyi kormány időszakában sem volt szén, nem volt gördülő anyag, marhavagon, bobó, ahogy a gőzmozdonyokat mondták, tehát teljesen beszorították anyagilag is már a Károlyi féle Magyarországot, és a Tanácsköztársaság valóban, ahogy Babu Zoltán mondta, arra adott nekik lehetőséget, hogy bolsevizmus elleni szent harcnak álcázzák magukat. Csak egy példát mondok, ez a Brötianu miniszterelnök egy 160 fős delegációval ment a párizsi versailles-i béke tárgyalásokra, és amikor Clemenceau megmondta nekik, hogy a Tiszán túlt, azt nem kapjátok meg, tehát az a Delanistrupönnal a Tisza, a Nyesztertől a Tiszáig területnek, a Tiszáig része nem lesz a tiétek, akkor Brötianu azzal érvelt a következő napokban valamelyik bizottság, határmegállapító bizottság előtt, hogy legalább akkor a Szatmárnémeti, Arad, Temesvár, Nagykároly, stb. Vasútvonalat kapják meg, mert ugyan a magyar bolsevizmust azt már nagyjából leverték, vagy le fogják nem sokára verni, de majd a szovjet lenini bolsevisták ellen a román hadsereg fölszabaduló, Magyarországon fölszabaduló katonai alakulatait ezen a vasútvonalon fogják föl észak-keletre a leninista bolsevisták ellen vívni. Ez azt mutatja, hogy bármennyire is nem rokonszenves nekünk ez az egész román érvelés, meg a mindenkit mindig elárulunk témakör, de amikor létrejön Nagy Románia, a 137 ezer négyzetkilométerbe a 296 ezer néhány száz négyzetkilométerrel, akkor ez Európa 8. legnagyobb területi országa, és Brötianu azt mondja büszkén, meg is értem, el nem is fogadom, a román parlament alsó házában, hogy uraim, a Balkán nagyhatalmát tudtuk megcsinálni a román királyságból.
Fontos még, hogy a román történetírás folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a bolsevizmus ellen folytattak. Ugyanakkor látni kell, hogy egy 1959-ben megjelent konferencia kötetben egyik román szerző konkrétan adatokat hozva írja le azt, hogy milyen jellegű szimpátia tüntetések zajlottak Romániába a vörös magyar kormány mellett. Tehát ha úgy tetszik, annak ellenére, hogy a román történetírás nem hangsúlyozza, azért látnunk kell, hogy a román proletárság megpróbálta volna átültetni mindazt, ami Magyarországon zajlott Romániába is. Többek között meggátolták a CFR-nél, tehát ugye a román MÁV-nál azt, hogy a román katonákkal kifutó vagonok célba érjenek. Megpróbálták a katonaság ellátását megakadályozni, tehát ilyen tekintetben elmondható, hogy azért volt egy olyan réteg a román társadalomban, amelyik szimpatizált a Magyarországon történő eseményekkel, és szerette volna ugyanezt látni Romániában is.
Hadd történészt kérdezem, hogy egy főparancsnok mennyiben felelős a hadsereg tetteiért. Ugye beszéltünk arról, hogy sok száz, vagy lehet, hogy több ezer magyar áldozatról beszélhetünk, illetve Magyarország kirablásáról is beszélhetünk. Mennyire felelős ezért Mardereszku tábornok, akinek ugye szobrot állított a Kolozsváron?
Nekem az a véleményem, hogy azért ő neki, mint ugye első számú katonai vezetőnek igencsak benne volt a keze ezekben a dolgokban, hiszen az ő tudtából történhettek meg ezek a bizonyos kilengések, sőt a lakosságot meg is kellett félemlíteni. Tehát a magyar ajkú lakosságot, erre volt az a bizonyos Köröstárkány eset is úgymond kiváló példa, hogy hogyan lehet egy magyar településre rendet teremteni, ráadásul amire utaltunk rá, hogy mindenhol bevezették a román közigazgatást, román cenzúra működött egyébként. Tehát úgy lapok nem is jelenhettek meg az általuk megszállt területeken, tehát itt a végletekig fokozták a civil lakosságnak a vegzálását túl azon, hogy a valóban iszonyatos mértékű kifosztást hajtottak végre a civil lakossággal szemben is. Tehát erről a parancsnoknak tudnia kellett, mint ahogy arról is tudott, hogy a magyar nemzeti vagyonnak a javarészét el kell szállítani, amiből az új román államot föl akarják építeni. Tehát nekem az a véleményem, hogy ebben neki valóban megvolt a maga szerepe. A románok részéről ebben a tekintetben egy országalapító hősnek tekinthető, viszont a mi szempontunkból abszolút nem. Őt, mint háborús bűnöst valóban nyilván lehet tartani a mi oldalunk alapján.
Amikor a román hadsereg bevonult 18 őszén, majd 19 november közepe után kezdtek kivonulni, akkor már léteztek a nemzetközi jogi katonai egyezmények, amiket mindegyik európai, akkori művelt civilizált európai ország aláírt. Ezekben benne van, ezekben a nemzetközi jogi egyezményekben, meg tehát Romániára is, román katonaságra is érvényesek voltak, hogy a katonával hogyan kell viselkedni, hogy fegyver van a kezébe, és hogyan nem, amikor leteszi a fegyvert, akkor már ugye hadifogságba kell vetni, el kell látni, stb. Hogyan kell viselkedni a civil lakossággal, hogyan kell viselkedni olyan esetben, amikor a bevnyomuló hadsereget el kell látni, élelmiszerrel fizetni kell, stb. Ezek mind a román hadvezetésre érvényesek voltak. Na most 100 000 forrás van arra nézve, ami azt bizonyítja, hogy a román hadsereg nem tartotta be ezeket a hadijogi egyezményeket, sem a magyarok, sem a más különböző bolgárok, senki, sem az oroszok, sem a zsidóság ellen. Tehát ebben az esetben Mrdărescu nemzetközi jogi felelőssége teljes mértékben kimondható.
Ezért tekinthető grotesznek és talán provokációnak az, hogy a Bábes-Bolyai gazdaságtudományi karának a előterében lett a szobor fölállítva, és hát ugye a Román Iparkamara kezdeményezte a szoborállítást, tehát minden olyan gazdasági tényező egy helyen van, ami miatt talán éppen nem kellene Kolozsváron, vagy nem pont ezen a helyszínen kellene Mrdărescunak szobrot állítani, de hát nagyon jól tudjuk, hogy a román diplomácia a háttérben azért mindig üzent, és üzen most is.
A román hadseregnek a mentalitásához szolgálnék egy-két adalékkal. Az egyik az ilyen családi jellegű dolog. A dédmamám akkor volt olyan 9-10 éves kislány, amikor oda Jászberény környékére 1919. augusztusában megérkeznek a román királyi csapatok, és mamám mesélte valamikor a 80-as évek elején, amikor már úgy kezdett érdekelni a történelem, hogy hát 19-ben voltak náluk románok beszállásolva, és neki az volt a legfurcsább, azon kívül, hogy leölték a magyarságot, tehát mindent megettek, amit csak lehetett a mamám égtanyáján. A tisztek azok rúrozták magukat, púderezték magukat és fűzőt hordtak, rendszeresen azért a legénységet is fizikailag bántalmazták, tehát lehetett érezni, hogy egy ilyen balkáni típusú hadsereg érkezett meg ezekre a magyar területekre. A másik pedig, hogy tanárul említette volt, hogy már ezek a bizonyos katonai megállapodások, rendelkedések nemzetközi szinten is életben voltak. Erre az egyik legkiválóbb iskola példa a székely hadosztálynak az esete, hogy mi történt velük. Ugye, amikor 1919 áprilisának vége felé a székely seregtest két tűz közé került, hiszen mögöttük ott vannak a vörösök, előttük ott vannak a románok. Tehát április 16-án megindul a román támadás, a franciáknak az engedélyével. Viszont az akkor már fölálló magyarországi vörös hadsereg, proletár hadseregben egy idegen test ez a fehér alakulat, és aztán miután a hadosztályparancsnok Kratochwil ezredes úgy látja, hogy semmi értelme nincs a további vérontást, akkor a románokkal tárgyalásokba bocsátkozik, és Demecsernél leteszi a hadosztálynak a többsége, döntő többsége a fegyvert, a maradék a Székely Dandár néven működik tovább a vörös hadseregben, aztán később a nemzeti hadseregben. De hát a románok fűtfát ígérnek, hogy a székelyek letegyik a fegyvert, mert írtóznak tőlük, mint a tűztől. És gyakorlatilag a legénységnek büntetlenséget ígérnek, aztán a tisztetnek is szabadon bocsátást ígérnek. Ennek az lesz a vége, hogy a tisztek egy-kettőre brassói fellegvárban találják magukat. Ugye sokan közülük a 1920-ban térettek csak haza, ráadásul Kratochwil ellen, ha jól emlékszem, felségsértési pert is indítanak, és tanulni ezzel lehet csak visszahozni a Csonkaország területére, míg a legénység sem térhet haza a Székelyföldre, hanem különféle internáló táborokban találják magukat. Tehát ennyit ér a románok adott szava, hogy az első adott pillanatban meg is szegik.
Ez konkrétan Mrdărescu tábornok szava is.
Így van, hiszen akkor ő már ennek a hadseregnek volt a főparancsnoka.
Kedves hallgatóink, Mrdărescu román tábornokról beszélgettünk az Ember Emlékezet mai adásában. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az Ember Emlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!